Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok. Igen, most egy jó kis fantasy show-val érkeztünk hozzátok. Az egyik kedvenc témánkat hozzuk fel most. Draft, watchlist, waiver sunk lesz most. Méghozzá nem is akármilyen top játékosokat hoztam, és a top podcastereket, aki fantasy témában elérhetők szerintem. Itt van velünk Gergő és Zsolti. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, csá-csá!
Csongor is itt lett volna, de ő sajnos valahol a puszta közepén ragadt valamilyen vonaton, szóval ezt a MÁV-nak köszönhetjük, hogy most így hárman vagyunk. Srácok, top játékosok. Tudom, hogy akiket fel fogok hozni, azok elég merész triók lesznek. Nagyon ritka eset, hogy hogy is mondjam, ilyen nüanszokon kelljen dönteni. De ez pont az lesz, mint amikor az első körben el kell döntened, hogy kit fogsz draftolni. Oké, urak, itt most elit játékosokról fogunk beszélni, édes gondok, tehát itt tényleg nüanszok fognak dönteni a játékosok között. Viszont ha van egy draft pozíció, draft helyzet, ahol tényleg nagyon közeli játékosokat kell kiválasztani, és már csak 5 másodperc van az órán, mi az a szempont, ami miatt tudsz dönteni mondjuk két játékos között, mi az, amit leginkább figyelembe veszel, Zsolti?
Hát, hogyha már csak 5 másodperc van az órán, amikor rankingbe egymás mögött vannak, mondjuk így néz ki, hogy 15, 16, 17, vagy mondjuk ADP is nagyon hasonló, akkor igazából én a megérzésemre megyek egyből, és nem cicózok. Tehát azért sem, már ahogy mondtad, 5 másodperc van, másik meg, hogy bízom a megérzésembe ilyenkor.
Ezt adom, ezt néha csak úgy tudja az embert, kész. De ez érdekes is, tehát azért elit játékosokról beszélünk, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehet dönteni, és szerintem nekünk, mint fantasy játékosoknak lekérdezhetőnek kéne lenni minden játékosnak a sérülés története, tehát csak a tajszámát beírnám, és ki kell, hogy dobja az EST az összes MRI-ét, amit végeztek mondjuk Saquon Barkley térdén a nyáron, csak hogy tudjuk. Gergő, te mennyire vagy az ember, aki mondjuk kalkulálsz a sérülésekre? Neked mennyire fontos ez a szempont?
Nagyon kevés játékosnál írom oda a felkiáltó jelet, mert azért ebben a sportban bármikor előfordulhat sérülés. Top játékosoknál azért dönthet. Nem mindegy, hogy egy olyan játékost húzok ki az első körömben, akiben biztos vagyok, vagy 99%-ig biztos vagyok, hogy végigjátsza a szezont, vagy egy olyat, aki már háromszor sérült volt, ha van választási lehetőség, és ugyanazt várom tőlük, akkor azt, aki biztosabban végigjátsza a szezont, de azért azt attól óvnám a hallgatókat és a fantasy játékosokat, hogy próbálják minden játékoshoz oda erőszakolni azt, hogy hát igen, ő már egyszer volt sérült, akkor őt inkább nem, mert a másik még egyszer se. Szóval a komoly sérülés históriával rendelkezőkre figyeljetek, de azért bárki megsérül.
Így van, főleg az milyen dühítő, hogy az első körös játékosod gyakorlatilag már a második héten IR-ra kerül, aztán csak nézheted, hogy mit kezd vele. Na de ne is szaporítsuk a szót, mert tényleg top játékosok lesznek, akikről nagyon sokat fogunk vitázni, és vágjunk is bele az első triunkba. Tehát, csak hogy a szabályok. Draft az azt jelenti, hogy az a játékos, akit ledraftolnék és kezdetnék a csapatomba. A watchlist az a játékos, aki úgy gondolom, hogy nem jobb, mint a draftolt kicsit rosszabb, mint a draftolt játékosom, azonban még mindig olyan játékosnak tartom, akit jó, hogyha a keretemben tudhatok. A harmadik az pedig a, hát úgymond waiver, akit waiverre tennék, ergo a három közül meg kell, hogy váljak tőle. Nem lenne a csapatomnak vagy keretemnek a része. Ez így világos, urak? Kezdhetjük?
Persze.
Csapassuk.
Rendben, srácok, mert olyan swagger triót hozok nektek, hogy sérvet kapunk a gusztustalan tetkóktól. Na, az első a Buffalo Bills-nek a wide receiver-e Stephon Diggs, a második Devante Adams, a harmadik pedig Tyreek Hill Cheetah. Szóval, Zsolti, kit draftolnál, ki kerülne watchlistre, és ki kerülne waiverre?
Ahogy az durva, hogy komoly trió, de itt ez nekem annyira no-brainer, tudom, hogy mit akarok, hogy amúgy hihetetlen. Tehát igazából én Davante Adams-et draftolnám, ez nálam ez teljesen egyértelmű. A faszi egy állat, nem nagyon van róla mit beszélni, PPR-ba főleg, tavaly PPR-ba 358,4 pontot hozott, érdésmond, az valami brutál, ilyen meccsei voltak, hogy 44, 30, 33, aztán kicsit visszaesett 18, tehát írtózat a számokat hozott. Én nekem meg volt egy ligába, azt a ligát nyertem is, az utolsó előtti héten 43,2 pontot hozott. A Tennessee elleni óriási, brutális havas mérkőzésen, ahol majd nem fogják látni a wide receiverek a labdát, ugye, és nem fogják elkapni, nem lesz touchdownjuk, ő neki csak 3 volt, aztán igazából már nagyon nem is volt kedve játszani. Úgyhogy nálam az egyértelmű Davante Adams. A második, tehát a watchlist nekem Tyreek Hill lesz. Itt kicsit vaciláltam, de aztán talán az upside miatt döntöttem úgy, hogy Tyreek Hill legyen az emberem, és a waiverem pedig Stefan Diggs. Nagyon-nagyon fájó szívvel, de Diggs-et engedem el a waiverre.
Oké.
Egyetértünk az elsőben. Az első emberben egyetértünk. Szerintem is Davante Adams az, aki draftolni kellene, ami kifejezéseinkkel élve, tehát ő ebből a háromból az, akiben nagyon biztos lennék, főleg azért, mert ugye első-második körről beszélünk, mondjuk úgy, és PPR-ban neki nagyon-nagyon magas a padlója. Tudti, hogy minden meccsen Rodgers felé fog nézni legalább 8-10-szer, ő nagy részt ezeket elkapja, és a társadalom se kérdés, hogy meg lesz-e neki meccsenként. És mivel PPR, én a másik kettőt felcserélném. Nekem Stefan Diggs a második helyezett, tehát a watchlistes, és Tyreek Hill a waiver. Igen, elengedek egy Tyreek Hillt, azért mert PPR, és hogyha nem PPR lenne, hanem standard, akkor Tyreek Hill lenne a második. Tyreek Hill a nagyon hosszú passzokból él, és így az elkapásokért járó pontjait annyira nem gyűjti, mint a Stefan Diggs, mert pedig Stefan Diggs gyűjti. Tehát azért Allennek ugyanúgy egyértelműen az első számú elkapója, mint ahogy Rodgersnek Adams, persze Hill is Mahomesnak, de ő inkább az igazi mélységi veszélyt hozó, tehát a PPR, akkor nekem Diggs a második, és Hill a harmadik. Hogyha a standard lenne, akkor ez fordítva lenne, illetve még zárójában annyit azért hozzátennék Hillhez, hogy neki vannak olyan meccsei, amikor 50 pontot hoz, de vannak olyan meccsei, amikor csak 6-ot, hogyha nem sülnek a hosszú passzok. Úgyhogy én ezért állítottam fel ezt a sorrendet.
Igen, a Gergői tetszik nekem is, és egyetértettem ez a konzisztencia kérdéssel. Zsolti esetén, hogy említette, hogy upside, majdnem meggyőzte a Zsolti, nagyon közel volt, mert ugye még Sammy Watkins is kikerült ebből az egyenletből, aztán van a drop király, Mikko Hardman kb., aki maradt még itt játszani. Majdnem meggyőztél, de igazat adok Gergőnek, hogy nekem is akit waiverre tennék, az Tyreek Hill lenne a három wide receiver közül. Szóval
körülbelül de amúgy azt tudjátok, srácok, hogy PPR-ba Tyreek tavaly több pontot hozott, mint Diggs.
De az tavaly volt.
A múltban élsz, Zsolti, a múltban élsz, látod?
Ja, ja.
Hát ott te még táviratba küldöd be a fantasy csapataidat.
Igen, na. Igen.
Menjünk tovább, srácok, következőre. És igen, maradunk a PPR megközelítésnél. Következő, a triónk, hát, srácok, egyszerűen nem tudunk leállni, ugye, muszáj vagyok megint olyat hozni nektek, ahol nagyon-nagyon közeliek lesznek a játékosok, és most menjünk RB-ra, Dalvin Cook, Christian McCaffrey és Alvin Kamara. Zsolti. PPR.
Ja, igen.
Csak fájjon a fejed, nagyon fájjon a fejed.
Igazából a drafton itt se fáj a fejem a drafton, mert nálam egyértelmű CMC, tehát itt megint csak azt tudom felhozni, amit Hillnél, hogy ugye az upside annyira durva, és a tavaly előtti év annyira durva, oké, múltban élek, tavaly semmi nem volt, vagyis hát teljesebben két meccs, ugye három, ugye kettőt játszott egymás után, aztán volt egy ilyen week 9-e visszatérése, halkan megjegyzem, hogy ezen a visszatérésen szerezte idén a legtöbb pontot, PPR-ba 37-1-et. A lényeg, hogy nálam McCaffrey itt a megint csak no-brainer választásom. A másik kettő az viszont már kemény. És itt most fájó szívvel én Dalvin Cookot fogom elengedni, és Kamarát hozom a watchlistre, és Dalvin Cookot vágom a waiverre. Azért hozom Kamarát a watchlistre, mert így, hogy Michael Thomas lesérült, így még nagyobb impactje lesz szerintem Kamarának, és oké, hogy figyelni fognak rá többen, mert igazából csak ő az igazi weapon a csapatba, de ez PPR-ba szerintem ez borzasztóan kifizetődő lesz. Checkdown passzok, futások, én nekem most Kamarában nagyobb az upside, mint Cookba, ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy mind a ketten, mármint itt gondolok Kamarára, meg Cookra, űrszámokat fognak hozni.
Tehát szerintem is kiemelkedő lesz mind a három futó. Én úgy gondolkodok, hogy nagyjából a mostani szituációban 6 darab futó van, aki kiemelkedik a mezőnyből, és ez a három természetesen benne van. Én is egyértelműen CMC draftolnám, mert nálam se kérdés, nálam ő akár PPR, akár nem PPR, nálam ő az 1/1 idén. Persze még változhatnak a dolgok, de nálam ő az 1/1, ha én bármilyen ligában első helyen húznék, őt választanám. A második egyébként nálam is Kamara, és a harmadik Dalvin Cook, tehát draftolnám CMC-t, watchlistre helyezném Alvin Kamarát, és waiverre Dalvin Cookot. Ebből a hármasból nagyon jó, hogy Zsolti megemlítette azt, hogy vélhetően Michael Thomas puplistán kezdi a szezont. Igen, ez szerintem is csak plusz Kamarának, illetve én egy picit fázom Dalvin Cooktól azzal együtt, hogy a kvalitásait nem szeretném picit sem rontani, vagy bármi rosszat mondani rá. Egy idő után szerintem az ellenfél védelmei ezt ki fogják ismerni, hogy igazából ő az, aki megnyeri nekik a meccseket, és nem tud minden héten a Green Bay ellen játszani. Tehát azon a két héten azért biztos betenném a kezdőbe, de lesznek itt komoly csörtéi, úgyhogy én őt engedném el.
Egyetetek veletek én is, tehát összességében én is ezzel a logikával mennék, de egy picit más okból. Az egyik az, hogy Dalvin Cookot csak azért rakom waiverre, amúgy talentben szerintem bőven ott van ugye ebben a tierben, és szerintem standardben még lehet, hogy talán előkelőbb helyen is végezne. Még sose játszott 16 meccset, és ez most egy 17 meccses szezon lesz, könyörgöm. Tehát még soha nem játszott. 14 meccset már játszott, de még soha nem jutott el 16 meccsig, és én nem akarom, hogy pont a playoffba essen ki már megint, vagy pont az tizedik hét után kezdjék el. Meghúzódott, majd akkor jön Mattison egy-két meccsre, ez nem fér bele. Ez a first rounder-emnél sajnos nem fér bele az a két meccs sem. Szóval ezt a kockázatot elküldve, köszönjük szépen, nem. Viszont én nem voltam annyira egyértelmű Kamara meg CMC-nél, nagyon vakartam a fejemet. Ugye CMC-nél mindig abból a bizonyos tavalyi évből indulunk ki, ugye, tavaly előtti, bocsánat, amikor hát űrszámokat hozott, kész, ezer-ezer, ezt nem kell szerintem túlmagyarázni, nagyon ritka az ilyen, viszont lenne még egyszer ilyen, úgyhogy van egy irányítód, aki mondjuk jó is. Mi van, ha Darnold jó? Mi van, ha tényleg tud passzolni? Mert az volt a baj, hogy ugye akkor már Ken meg se tudta mozdítani a vállát. Sérült is volt. Három irányító volt, amikor hozta ezt a bődületes évet CMC. Egy szezon alapján akarja mindenki CMC-t 1/1-nek. Kamara pedig 3 éve gyakorlatilag folyamatosan top számot hoz neked, szinte biztosan és konzisztens is. És PPR-ba pedig igazán arany. Nekem itt nagyon, nekem inkább a drafttal volt gondom, hogy CMC vagy Kamara, de egyszer nem tudok nem tudom Christian McAfee-t ott hagyni. Tehát nekem is jó a draft. Pedig most jót tett volna a show-nak, ha Kamarát mondom, ugye srácok, de nem tudom. Viszont nagyon agyaltam rajta. Nekem inkább ez volt a kérdés, hogy ki legyen a draft, nem pedig az, hogy waiverre kit csapok. Mert egyszerűen Christian McAfee-t egy szezon alapján ítéljük meg, Kamarát pedig nem kellőképpen ítéljük meg a 3 szezonja alapján. Ez csak egy ötlet, srácok. És ez még érlelődik bennem, én nem tudom ezt hova rakni, de amúgy tényleg én nagyon-nagyon-nagyon közelibbnek élem meg ezt a Kamara CMC dolgot, mint ahogy ti ezt artikuláltátok. Na, menjünk a következőre. Ez pedig Titan pozíció. Hát tudjuk, hogy a Titan-dekkel hogy állunk, és ugye csináltunk egy pozíciókról szóló külön epizódot, ahol elmondom, hogy draftnál hogy érdemes esetleg ezt a Titan stratégiát felépíteni. Most kérlek a Titan-deknél, vegyétek figyelembe, hogy milyen áron kaphatjátok meg ezt a Titan-et. A három Titan-t, akiről beszélni fogunk, George Kittle, Travis Kelce és Darren Waller. Zsolti.
Nyomom. Itt nekem megint csak egyszerűen Kelce-t nem tudom otthagyni draftnál. Oké, hogy az ő ADP-je mondjuk, mit tudom én, PPR overába, hát még simán lehet első kör legvége is. Tehát
abszolút.
Én már láttam olyan helyeket, ahol első kör végén ment ki, és igazából ez nem is annyira meglepő, mert ha megnézitek a tavalyi évet, wide receiver számokat hozott, wide receiver yardokat hozott, wide receiver elkapás számokat hozott, wide receiver touchdown-okat hozott, tehát igazából tehát egy állat, faszi, ugyanúgy, ahogy már mondtam ezt Adamsnél is, nálam itt Travis Kelce az emberem, és egyszerűen őt egyszerűen nem tudnám kiengedni. A második az már komolyabb, ugye itt a watchlist-es dolog, de talán itt én Darren Waller-rel mennék, és elmondom, hogy miért. Kitőlnek a Prime éve 19-ben PPR szempontból 225,5 pont volt. Waller-nek a tavalyi év, mondhatjuk azt, hogy szerintem az volt a Prime éve, ott pedig PPR-ben ő 278,6-ot hozott. Oké, múltban élünk, blablabla. Tök mindegy. Én annyira Waller központúnak érzem a Raiders offense-t és Carr-t is, hogy bármi, mikor beüt a szar, akkor odavágja Wallernek, vagy odaadja neki hosszúra, Waller azt is el tudja kapni, ő is egy fizikai szörny, csak úgy, mint ahogy amúgy George Kittle is, akit már ugye most tennék a waiverre, brutál jó a csávó, egy állat, ő is, ezt már harmadjára mondom, de Kittle ő személyiségben is, ahogy így viselkedik minden, imádom a csávót, egyszerűen nagyon bírom, de őt én most itt elengedem. Ő PPR-ban overall inkább a harmadik kör környékén mozog, ami mondjuk árértékarányban nagyon brutál jó, de na.
Nem, meg sérülésből jön vissza, ne felejtsd.
Pontosan. Tehát ezért is nem tudtuk értékelni a 20-20-as évét ilyen szempontból, mert ugye amíg játszotta azt a nem is tudom összesen 6-7 meccset, az ugye kevés minta, 8 meccs volt lényegében, de az kevés. Na, én az enyém így néz ki, tehát Kelce, Waller, Kittle.
Na, én először elmondom a szempontokat, aztán elmondom a sorrendet. Először is szerintem nagyon fontos, hogy a tight endekhez való hozzáállást a te ligádban hogyan kezelik. Ha ismered a ligádat, akkor tudsz azzal kalkulálni, hogy véletlenül mikor fognak nagyjából kimenni ezek a játékosok, és úgy az árértékarányjal nagyon jól tudsz számolni, ahogy Zsolti is mondta, hogy Kelce akár első körös is lehet, kitől lehet, hogy harmadik körig is elmegy, akár negyedik, Darren Waller meg könnyen lehet, hogy ötödik, hatodik. De ha nem ismered a ligádat, és arra tippelsz, hogy mindenki ADP szerint draftol, akkor egy kicsit közelebb lesznek ezek a játékosok egymáshoz, akkor talán csak Waller az, aki kicsit lejjebb csúszik. Szerintem nagyjából a legtöbb ligában egyébként úgy lesz a draft, hogy Kelce, kitől Waller, de nálam nem ez a sorrend. Nálam a sorrend az, hogy George Kittle az első, én őt draftolnám. Egyszerűen az, hogy az első vagy a második kör elején tight endet draftoljak, az az én fantasy stratégiámban nem fér bele. Természetesen tudom javasolni mindenkinek, hogy csinálja mock draftokat, próbálja ki, hogy úgy melyik helyről milyen csapat jön ki. Nekem az annyira nem tetszik, de szerintem is ő az a tight end, aki a legjobban fog, legalábbis legmegbízhatóbban fog teljesíteni, főleg PPR-ban. Kitölt azért draftolnám, mert még mindig, ha egészséges, ő a legjobb célpont a San Francisco-ban, és hagyatkozni is fognak rá. A második helyre teszem Kelce-t még a drága ára miatt, vagy a drága árának ellenére is, és én Waller-t teszem a harmadik helyre, tehát draftolom Kittle-t, watchlistre teszem Kelce-t, és Waller-t engedem el. Waller-t azért engedem el, mert kezd egyre jobban zavarni, hogy mi van a Raidersnél. minek oda annyi futó, mi fog ott történni, hogyan fog kinézni a jövő évi offense, mit akarnak csinálni ezzel a csapattal. Engem ezek tudnak zavarni azért fantasy szempontból is, annak ellenére, hogy azért a Waller az elmúlt két évben nagyon keményen oda tette magát, mind a két évben 1000 yard fölött hozott, ráadásul tavaly 9 TD-t, úgyhogy teljesen megértem, amit Zsolti mondott, de én más sorrendben állítom.
Fú, srácok, ez a trió, ez tényleg nüanszok, pedig hatalmas a különbség a három a játékos között, de mind a háromnak megvan a nagyon-nagyon markáns érve is ellenérve. És az a bajom az egészen, hogy egy 31 éves Titan-dél próbálok első kört adni. Ez számomra annyira hihetetlen, és Kelsey-ért én meg is adnám. Szóval, ahogy Zsolti mondta, én megadom Kelsey-ért az első kör végét is, szerintem ér annyit, 100 ponttal többet tud hozni, mint egy bármelyik más Titan. Ez hihetetlen előny, és a második kör végén, hogyha Snake-be jön vissza, még meg is tudsz fogni egy jó minőségű RB-t, tehát kockázatos, úgy gondolom, mert ez a 31 éves Titan dologgal egy picit ma úgy vagyunk, hogy az orosz szulletnek már a sokadik körénél tartjuk a fegyvert a fejünkhöz, tiszta ilyen Deer Hunterben érzem magam, és bármikor egy sérülés vagy, és mert a Titan-ek hirtelen tudnak öregedni, ez egy nagyon fizikailag megterhelő pozícióról beszélünk, főleg egy Kelsey esetén, de még úgy gondolom, hogy ez az év azért még stabil lehet az ő részéről. És nekem is a második Waller. Azért Kár jó, és Kár szerintem pont ez egy ilyen Titan-re vágyott, mint Waller, jó keze van, pont ott az ő, hogy is mondjam, komfortzónájában is benne van, nem kell mélységi legyen, nem kell gyors release, nem kell elős rabda, pontos legyen, precíz legyen, le fogja húzni. És kecsegtető az a sok TD-gergő, hogy te is említetted. A harmadik most kitől, és félek egy olyan játékos, hogy mondjuk harmadik kört adni Gergő, aki kihagyott majdnem egy évet. Ez nekem egy kicsit olyan no-go Titan-dér. Tehát egy minek keresek én sérülést, ha úgyis meg fog találni engem az év során, nem? Aztán mehetek a waiverre szenvedni, aztán akkor a waiverről húzol a Titan-det, annak mi tudjátok, hogy egy massza az egész. Gyakorlatilag bárkit kivehetsz a masszából. Semmi gond nincs vele, Team Tebow-t is berakhatod majd. Nekem a kockázat miatt én a Zsolti trióját gyakorlatilag le is másolom, mert szerintem kitől beérzek annyi kockázatot, hogy tényleg egy ilyen év után harmadik kör nekem nagyon sok érte. Uh-huh. Oké, srácok, irányítókra felkészültetek? Mert most ők jönnek.
Ja.
És nem sokább milyen trió. Ez Kyler Murray, Josh Allen és Patrick Mahomes. Hagy halljuk, Zsolti.
Draft Josh Allen, Buffalo Bills. Mindenki azt mondja, hogy ugye itt Mahomes itt a nagy irányító király, de amúgy rohadtul nem, mert amúgy tavaly is verte ellen számokban, és már tavaly előtt is nagyon ott volt ám, de a tavaly éve volt az igazán kiugró. Lábon is jó, társadalmakat is passzolja, ott van Dix, jó kis szolgáló személyzete van. Bármit meg tud most már dobni, nagyon sokat fejlődött, ez engem meggyőzött, hiába második számú irányító overall rankingeken, és van az első, nálam Josh Allen az első, őt draftolom, nincs mese. Szerintem az idei éve is brutál lesz, úgyhogy vele megyek. Aztán watchlist, hát ugye Mahomes. Mahomes ugye az overall ranking number one QB. Tényleg nagyon jó. Tavalyi éve is nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy mondom, Josh Allen letaszította a trónról, de hát, na, hát ő Patrick Mahomes, tudjuk, hogy mire képes, és ezt nagy átlagban 90%-ban hozza is a jó pontokat, nem is sérülékeny, úgyhogy igazából csal nélkül ő a második emberem. A harmadik pedig Kyler Murray, az ő számai sem voltak rosszak amúgy, ráadásul ő jön ugye a sorba harmadikként, de valahogy úgy nem, valahogy úgy nem csípett el ez a Kyler Murray is dolog, pedig én szerintem nála is jó évre lehet számítani, csak úgy, mint az egész Arizonára. Úgyhogy így néz ki a hármasom.
Oké, Gergő.
Na, ez szuper, mert akkor meg nem fogunk egyet érteni. Itt szintén behoznám azt, hogy árértékarányt próbálok nézni, és ugye hát a sorrendet azt már, mármint ugye az ADP meg a ranking sorrendeket azt már Zsolti elmondta, ugye ez nem is kérdés. Többek között ezért is, illetve azért, mert én úgy gondolom, hogy Kyler Murray elé még vannak olyan ligák, ahova becsúszkálhat egy-egy irányítót, nem biztos a harmadik lesz, akit draftolnak. Én Kyler Murray draftolnám. A tavaly több ligában is nálam volt, és nagyon is örültem neki, sőt, hatalmas vállalást tettem a tavalyi évelei Magic Projectionünkben, hogy ő lesz a legjobb fantasy játékos a ligában, uh-huh. és nagyon közel állt hozzá a válsérüléséig. A válsérülése után esett vissza a teljesítménye. Persze az ő játékában meg méreteiben benne van ez a faktor, hogy esetlegesen ilyen problémákkal küzd, viszont az, hogy körökkel később meg tudom szerezni, mint akár Josh Allen-t, akár Patrick Mahomes-t, az nekem megéri, ugyanis addig a többi pozícióban, futó és elkapó pozícióban komolyabb különbségeket tudok szerezni, mint amekkora különbségek között a három irányító között van fantasy pontokban. Úgyhogy nálam Kyler Murray az, akit draftolok. Patrick Mahomes a második, tehát a watchlist, nem tudok elmenni amellett, hogy Mahomes mennyire jó játékos, és hogy egyszerűen nem látom azt benne, hogy bármi rosszul sülhet el, eszméletlenül. Magas a padló, és a plafon is nagyon magas, és emiatt kénytelen vagyok Josh Allen-t elengedni harmadikként. Többek között azért is, mert annyira drága már Josh Allen, hogy szinte Patrick Mahomes-i árat kell érte fizetni, úgyhogy az általam biztosabbnak vélt irányítót teszem, vagy viszre tehet Patrick Mahomes-t, és a Weaver az Josh Allen.
Én sem szeretem a drága irányítókat, és szerintem megint jön majd a Mahomes varázs, nagyon sok szempontból. Nagyon-nagyon sok lesz a dobott passzolt TD-je, és megint alacsonyan tartott interception-ök, megint gyakorlatilag Clyde Edwards-Hillaire-nek ellehetetleníti a fantasy értékét, tehát el tudjuk ezt képzelni. És nehezen tudom most magamat rávenni arra továbbra is, hogy Mahomes-t egy második, harmadik körére elhozzam. Nekem ez továbbra sem tetszik. Josh Allen-nek azért megvan nem csak a karja, de még a lába is hozzá, tehát ő azért a futott TD-knél is erős tud lenni, ami azért hatalmas nagy pont. És Kyler Murray ugyanez gyakorlatilag. Ami alapján én választottam, az elsősorban tényleg az a lábunka, és nekem is Kyler Murray, akit draftolnék, és van azért, mert valóban 5.-6. kör környékére le tud csúszni mondjuk egy 8 fős ligában, amivel már ki tudok egyezni az irányító pozícióban. Nekem a szuper. És el tudom képzelni Kyle Murray-nak a 8-900 yardos futásait, így az egész évet tekintve. És hát ugye benne van a TD. Nagyon erősen. És ne felejtsük el, hogy eltűnt a rendszerből Kenyon Drake. Oké, hoztak egy James Connert, aki imád megsérülni, meg az injury reportokon csicsülni, szóval hát itt azért nagyon sok feladata lesz ennek a fiatal irányítónak. Így én őt draftolnám, és itt volt, ahol én is vakartam a fejemet. És hát, hogyha Mahomes mondjuk harmadik kör, és Josh Allen negyedik kör, akkor én is Josh Allent választanám, és szintén a futott TD-k. A futott TD-k hatalmas érték ebben a játékban, és én is inkább Josh Allent választanám, mint Mahomes. Nekem a harmadik kör nagyon-nagyon-nagyon sok Mahomes-ért. És azért is szeretném kiemelni, szerintem egy Mahomes és egy Josh Allen közt nem lesz több mondjuk 40 pontnál. Ez reális, amit mondtam, srácok, mert szerintem 40 pont lesz kb. Köztem. Uh-huh. Viszont, ha egy harmadik
hát kör... Hát még lehet sok is, amúgy, amint mondom, igen. Azt látnám lehet.
És egy körre korábban mondjuk szerzek egy jó RB-t, az lazán lehet 40 ponttal jobb. Egy harmadik körös RB lazán lehet 40 ponttal jobb, mint egy negyedik körös RB. Ezt ti is tudjátok. Itt még sokkal nagyobb különbségekről is tudunk beszélni. Hát ez a RB pozíció nagyon szenzitív. Szóval kicsit úgy gondolkozom, hogy ezért akkor inkább Josh Allen. Ha már csak egy kör tudok nyerni vele, az az egy kör, az nekem bőven ledolgozható lesz. Bőven ledolgozható lesz egy jobb RB-val. Mert nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy Kenyon Drake-et sikerül mondjuk negyedik körökről beszélünk, mondjuk negyedik körbe sikerül elhoznunk, kit mondjunk, srácok. Olyan reális, mondjuk esetleg egy valamilyen csoda folytán mondjuk lecsúszik nekünk negyedik körbe egy Antonio Gibson. Nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy Gibsonnal megyünk neki, vagy mondjuk egy DeAndre Swiftnek a következő évnek, én úgy gondolom. Tehát ezek szerintem fontos szempontok. És az érték miatt, ami így kijött, én egy picit úgy gondolkozom, hogy nekem is azon a trium, ami Gergőnek volt, jó érveket sorakoztattál fel, Zsolti, és én értem, hogyha valaki menni, akkor Mahomes-on, mert Mahomes-nak azért volt kvázi egy történelmi éve, ami tényleg nagyon jól sikerült, ugye ez az első teljes éve, de ettől függetlenül nem egészen látom, hogy ma már úgy, ahogy berobbant, ugyanazt tudja hozni, mert azért már azért csak kapott erősebb figyelmet, teljesen új fal mögött fog állni, és azért a Chiefs-re is már fokozott figyelem került az elmúlt időszakban. Én annyira nem próbálkozom vele, hogyha nem muszáj, ilyen áron természetesen. Na, és srácok, most szeretnék egy picikét beszélgetni egy olyan témáról, amiről ritkán szoktunk, de nagyon jó arra, hogyha egy picit megismerkedjünk ezzel a dologgal is, mélyebben, és ebben Zsolti fele fordulok egy picit, akiről tudjuk, hogy szeret és szokott is IDP ligákban játszani, ugye Zsolti?
Igen,
aha. Na, és mivel ritkán beszélünk róla, csak egy pár percbe kitérnék arról, hogy Zsolti, hogy is működik ez az IDP liga? El tudod-e mondani csak pár mondatban, hogy kiket kell választani pozíciós szinten, milyen beállítások vannak, és hogy milyen pontszámítási rendszer van, amire érdemes ugye odafigyelni?
Persze, igen. Hát egy standard IDP ligában játszunk, ahol ugye annyi különbözik a normál ligáktól, hogy itt nem D per ST-t választasz, tehát nem komplett defense-t választasz, hanem pozíciós defense játékosokat választasz. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye külön választasz például cornerbacket, safety-t, linebackert, defensive tackle, defensive endet, és egy komplett védelmet is. Ugye lényegében ez így működik az IDP liga. Itt a pontozásra is kitértél, azt az igazából ugye mindenhol a commissioner adja meg, hogy milyenek legyenek a pontok. Van, ahol mondjuk egy tackle-ér fél pont jár, van, ahol egy tackle-ér egy pont jár, interception-ér két pont például, fumble-ér is, fumble okozásért, fumble összeszedésért, ilyenekért járnak a pontok. Tehát nagyon élvezetes amúgy, viszont ez már jobb, tehát nem elég hozzá a csúnyán mondva felületes NFL tudás, hanem azért nagyon képbe kell lenni már itt a defense-ekkel is. És itt például nagyon jól hozza azt a mondást, ugye, hogy nem attól rohadt jó egy linebacker, hogy nagyon sok szerelése van ugye az életben, de az IDP ligában meg pont attól jó egy linebacker, hogy ugye rohadt sok tackle-je van.
Melyik a legfontosabb pozíció szerinted IDP ligában a védelmeket illetően?
A legtöbb pontokat, pont amit az előbb említettem, a linebackerök hozzák. A mi ligánkban két darab linebacker van. Tavaly nekem Jalen Smith azt hiszem 12 pont felett átlagolt, tehát nagyon jó volt, ugye. Tehát az ilyen, hát idézőjeles prémium linebackerök a pont azért, amit az előbb is mondtam. Ők nagyon jól termelnek neked. De ugye, hogyha meg tudsz szerezni egy brutál wattot, például watt, mint olyan két évvel ezelőtt, amit művelt, vagy mondjuk még három évvel ezelőtt, vagy most mondjuk tavaly az öccse, az is nagyon, nagyon durva számokat hozott, ugye főleg, hogy a szek is azt hiszem ilyen két pontot ért.
Na és pont...
Hát így nagy vonalakban így néz ki az IDP liga.
Na és akkor hoztunk most egy IDP ligás triót is. Én személy szerint nem játszok EDP-t, már minden ligát egyszerűen nem tudok játszani, már a feleségem amúgy is gyanítja, hogy valami új liga kezdődik az életem, van az életemben, és elképzelhetitek, hogy mennyire örül neki általában még egy liga. Szóval képzeljétek el a következő triót. Gergő, nyugodtan mondd el véleményedet te is. TJ Watt, Nick Bosa és Myles Garrett. Ha EDP ligátok van, ki lenne a defensive endetek?
Nagyon jó. Na most itt, hogyha figyeljük a amit ti is mondtok, hogy nem mindegy, az árértékarány. Amúgy a top 5-ből hoztál 3-at, Peti, uh-huh. még akit ide, Aaron Donaldet, vagy akár a másik Bosa Fivert lehetett volna hozni, ugye Joey-t. Ők a top 5 játékos szerintem IDP ligában. Most, majd az idei év után. Én talán árértékarányban azt mondanám, hogy Nick Bosa-t viszem el. Ez pedig azért, mert ő mondjuk a 12. körbe hozható lenne. Oké, sérülésből jön vissza, térszalag szakadása volt, azt hiszem, de amit előtte művelt abban a San Francisco védelemben, az brutál volt. Én szerintem ez a San Francisco védelem idén megint újra nagyon jó lesz, ugye rengeteg sérülés sújtott őket, köztük ugye, ahogy előbb is említettem, Bosa is sérült volt. Szerintem idén nagyon kemények lesznek, és ez a 113,5-es ADP-je van Nick Bosa. Az szerintem az ajándék érte. A másik két úriember, Gerett és Watt, ők mind a ketten 100 alatt vannak. 96,9 és 97,2 ADP-vel mennek, tehát két körrel előtt, Bosa előtt tudnám őket húzni, ahol na, ott még lehet, hogy még töltenék a padra ezt-azt, uh-huh. és azért mondom, hogy ott a ebben a 12. körben kezdeném meg a Bosával, egy abszolút prémium játékossal az IDP csapatomnak a föltöltését. Még amúgy Watt még nagyon csábított, mert a Pittsburgh defense is brutál jó, a Cleveland defense is jó, de Gerettnek inkább nyomásai vannak, mint szekjei inkább, tehát a két úriember szerintem durvában hozza a szekeket.
Egyet értek ebben, mármint abban, amit mondtál a végén, ez a nyomás gyakorlás, itt Gerett szerintem azon fog múlni, hogy Clowney mennyire tudja levenni róla a terhet, mennyire fog ráfigyelni az offense, esetleg őt duplázni fogják-e, de szerintem nem, szerintem maradnak Geretten duplázva, és akkor majd Clowneynak meghagyják a lehetőséget, hogy egy az egybe oldja meg, úgyis az elmúlt években inkább futás el nem volt jó. Viszont engem zavar a Nick Bosa sérülés, úgyhogy én kifizetném azt a magas árat Wattért, és akkor egyel kevesebb futóm vagy elkapom lenne a padon, viszont legalább egy pozíciót már szinte teljesen le tudok, ugye a nagy átlagban a ligákban kettő defensive end kell, és akkor az egyik az fixen megvan egész évre a kezdőm, egy hetet kivéve, amikor ugye bájon van. A második az hát igen, nálam Bosa lenne, tehát őket cserélném meg, főleg az értéke miatt lenne nálam a második Bosa, mondom, még egyszer kicsit félek ettől a sérüléstől, és Gerett lenne a harmadik.
Én csak az IDP-liga pontozása alapján én mennék TJ Watt-tal. Ez az ember az elmúlt 4 évben 7, 13, 14 és fél és 15 szekket hozott. Lehet, hogy itt elfél majd a 16. is, hogyha ilyen trend van, és sokat lesz az a defense amúgy pályán, ezt elhihetitek nekem. És tudott mindig lopni interception-t, és 50 felent van a kombó tekölje, és gyakorlatilag 40 körül van, vagy 40 felett akár a szóló tekölje. Én azt mondom, hogy ezek olyan szép kis pluszpontok, amikkel nagyon sokat lehet hozni. Én úgy gondolom, hogy TJ Wattba érdemes fektetni. Másodiként én Myles Garrettet hoznám, mert szintén stabil, mondjuk ugye ő is mindig szeret meccseket kihagyni, vagy esetleg eltiltatni magát, szóval neki ez a temperamentum miatt azért vannak kételjeim. Mindazonáltal a talentet nem tudom vitatni, és szerintem még jobb lesz. Hát látjuk draftban abban az öltöny, hát hogy meg volt büntetve az a szegény öltöny, mondjuk ilyen szabású öltönyt is ráadni, na mindegy, nem akarok ebbe bele, nem divat tanácsadó vagyok, de hát Jézusom, ezt láttátok ti is, tehát az én vígjátékokban szokott lenni, amikor mit tudom, beszabadul Sylvester Stallone valamilyen nátszállábú embernek a helyére, és beöltözik, mert akarják kapni a zsaruk, és el akar rejtőzni, tangó is cashbe, költresszel, na mindegy, az más volt. Szóval Myles Garrett lenne nekem az, akit Vacsilszre tennék, és Joey Bosa-t tenném én is.
Nick, bocsánat,
igen, a 49ers-ből Nick Bosa-t tenném a waiver-re, mert úgy gondolom, hogy tényleg a sérülés ezért valamennyire aggályos, viszont egy dolgot kiemelnék, hogy se a Cardinals, sem a Seahawks fala, és amúgy egy picit már azért gyengült a Ramsnek a fala is. Azért Ezen majd azért Bosa tud hajtogatni az eréseket, úgy gondolom. Tehát azért nem lesz rossz év, és ezért tetszik nekem azért Zsolti tékjében, hogy azért Bosa, hogyha jó értéken kapod meg, és tényleg össze tudja gyűjtögetni azt a 10-12 szekket, és úgy, hogy azért kétszer találkozik ezekkel a falakkal, azért 6 mérkőzésen egész jó esélye lesz. Tehát tényleg ezek nem azok a támadó falak, akik olyan jó, stabilak lennének mondjuk egy ilyen szintű defensívendel szemben. Szóval azért Bosában látok én is lehetőséget, viszont sérüléseket, ahogy mondtam, szeretem elkerülni. Úgy is megtalálnak minket. Szóval kb. Így gondolkoztam én is erről a témáról. Srácok, most már hamarosan kezdődnek ugye a draft időszakok. Meg szeretném tőletek kérdezni, hogy erre a nyárra nektek már hány ligátok van betervezve?
Nekem 3, és marad is a 3.
Nekem 3 biztos, 4 valószínű, és a fölé nem szeretném nevelni.
Igen.
Félek, hogy még lehet, hogy változik, de egy ilyen 4-nél többet nem szeretnék, azért az mert tényleg sok. Főleg, hogyha ugye mi majd gyártani fogjuk emellé a tartalmat folyamatosan, mert úgy valószínűleg elveszítenék egy-két ligát.
Így van.
Mármint nem úgy, hogy mindegyiket megnyerem, mert persze mindegyiket meg akarom nyerni, de hogy már nem tudnék koncentrálni az összes.
Oké, okay. Utolsó kérdés. Live draftotok, mármint élőben draftolás lesz a nyáron?
Of course, persze. Mindig van, az stabil nálunk nagyon.
Na, nagyon
persze,
helyes.
Persze.
Ezt gondolom minden fórumozónak tudjátok propagálni, hogyha tehetik és haverokkal közös ligában vannak, akkor mindenképp csináljanak ilyen élő draftot.
Nagyon nagy flash. Nagyon
egyértelmű. Egyértelmű, annál jobb nincs igazából.
Így van. Hát a rituálék meg a buli, ami köré van fűzve, ez mindig jó. Oké. Srácok, köszönöm szépen, hogy végigcsinálhattuk ezt a Draft Watchlist Waivers-ot. Remélem, hogy a hallgatóknak is legalább annyira tetszett, mint nekünk. Szerintem nagyon jó téma, és nagyon sok aspektus meg lehet vizsgálni ezzel, és reméljük, hogy ezzel csak segíteni tudunk majd a hallgatóknak, amikor mondjuk az 1/1-nél fel kell tenni a mágnes táblára azt a bizonyos nevet, és nem fog megremegni a kezünk a döntésünket illetően. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végighallgatott minket, és egészen ezt a közel 3-4 órát végigcsinálta velünk. Csatlakozzatok hozzánk Discordon, YouTube-on, Facebookon, Instán, minden ilyen social médián ott vagyunk, csak hogy a csapból is mi folyunk. Szóval még egyszer köszönöm, és köszönöm szépen Gergőnek és Zsoltinak is, hogy itt volt. Ne felejtsétek el, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelmi és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!